Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Folytassuk a közös rádiózást a turizmus.com műsor részben. Pápai Attilával beszélgetek, a Wise termékfejlesztési csapat vezetőjével. Szép napot neked!
Szervusz, szia!
Beszélgettünk már előzetesen, és mondtam neked, hogy van kötődésem a fintech témákhoz Szupán Marci barátomon keresztül, és a TransferWise meg a Wise az nagyon sokszor előkerül a fintech világa műsorunkban, itt péntekenként a Trend FM-en. Most a turizmus világa műsorészben beszélgetünk, mert hogy ez a szektor, ez hihetetlenül fontos, azt gondolom, a Wise számára, és a szektornak is nagyon fontos ez a lehetőség, amit ti nyújtotok, vagy ti találtatok ki annak idején.
Hát remélem is, kicsit akkor talán mesélnék így a Wise-ról, hogyha esetleg valamelyik, vagy esetleg a nem minden hallgatónak van meg, hogy mi mit is csinálunk, vagy honnan is jöttünk. Maga a Wise-nak a története 2011-ben kezdődött, amikor a két alapítónk igazából mindketten Londonban voltak, viszont az az érdekes szituáció alakult ki, hogy egyik alapítónk, Krisztó, igazából fontban, angol fontban kapta a fizetését, viszont euróban kellett a lakáshitelét törlesztenie, és a másik alapítónk meg Szávet, ő valamiért euróban kapta a fizetését, viszont Londonban ért, azért természetesen angol fontban kellett ugye mindennapi költségeit rendeznie. És azt vették észre, hogy ugye mindenki más így a Wise előtt, ők is a bankokat használták így a tulajdonképpen így a devizák közötti váltásra, és arra lettek figyelmesek, hogy mindig az a pénz, amit az egyik oldalon megkaptak, az valahogy kevesebb volt, amire számítottak. Ugye mire számítottak? Hát arra a pénzre, amit a Google-ba akkor beírtunk volna.
Hát az egy az egybe, igen, erre számít az ember, de azért már tudja, hogy azért nem így van.
Igen, és akkor ez volt igazából a nagy ötlet, hogy hát akkor igazából mi tudjuk, hogy mennyi az átváltási ráta, mi lenne, ha kiadnánk a bankokat ebből az egész folyamatból, és egymás között elrendeznénk. És valóban így is lett, igazából nem kellett többet bankokra utalni, hanem egymás között így a számlákra ugye utalták a pénzt. És igazából ez volt a Wise 2011-ben, és azóta azért eltelt több mint 10 év, és nyilván mi is nagyon megváltoztunk. Ugye akkor 2 tulajdonképpen ügyfélen indult maga az egész cég, mára már 16 millió ügyfélünk van, és maga ugye az a termék, amit már mi is nyújtunk, az már nem csak egy nemzetközi átutalás, hanem azért ennél egy kicsivel, hát nem csak kicsivel, de sokkal több. Ugye most már a Wise Account vagy Wise számla az egy nagyon univerzális megoldás, igazából a tulajdonképpen a globális pénzügyekkel rendelkező ugye ügyfeleink számára, hiszen itt pontosan lehetőség van olyan embereknek arra, hogy több mint 50 devizát tartsanak, és azok között tudjanak váltogatni, illetve 10 devizában tudnak számlaszámot is kapni, tehát ugyanúgy tudnak pénzt is befogadni a számlájukra, mint bármelyik másik utalásban. Ezen kívül nyilván van egy kártyánk, ami lehet, hogy itt mondjuk itt a legrelevánsabb lesz, ami direkten van integrálva itt a nekünk a Wise Account-tal. Pont itt az a lényeg, hogy több mint 200 országban tulajdonképpen úgy tudjuk költeni a pénzünket, mint hogyha teljesen egy ottani tradicionális kártyát használtunk volna. Úgyhogy maga ez a termékevolúció igazából így kell kinéznie, és mondom, a 16 millió felhasználóhoz is igazából úgy jutottunk el, hogy hallgattunk így a ügyfeleink visszajelzésre, és azt építettük fel, amit ők kezdtünk.
16 millió ügyfél, és ez most nagyon fontos minden cégnél, minden startupnál, meg nem startup, meg minden fintechnél, meg minden neobanknál, hogy hány ügyfelem van. És aztán néha a számok mögött azért az aktív ügyfelek szám az lényegesen kevesebb. Nálatok az a 16 millió, ez mit jelent? Ők mennyire aktívak, mekkora pénzt forgatnak meg? Hova jutott a Wise onnan, hogy két srác tulajdonképpen elcserélhette volna az euróját meg a fontját, de ehhez képest csinált egy céget, és ahogy mondtam, tehát most már 50 féle pénznemben utaltok. De mik az eredmények? Ez a 16 millió ügyfél mit produkál? Mennyire használ benneteket?
Teljesen jogos a kérdés. A 16 millió ügyfél azt jelenti, aki konkrétan a Wise oldalra tulajdonképpen felregisztráltak, és akkor beszéljünk kicsit az aktív ügyfelekről. Mi úgy nevezik az aktív ügyfeleket, akik mondjuk az előző negyedében igazából küldtek rajtuk keresztül ugye nyilván valamiféle utalás. Ez egyébként 6 millió. És akkor csak, hogy kicsit több kontextus meg számokat neked is tudjak mondani. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy rajtunk olyan 25 milliárd angol font ilyen pénzmozgás ment keresztül. Most ez forintosan kicsit ilyen furcsán hangzik, kicsit nehéz is elképzelni. Szerintem ez 10,8 ezer milliárd forintot jelent. Ez talán nem is a számok a legérdekesebb, hanem ugye nekünk van egy missziónk is, szeretnénk minél olcsóbban, gyorsabban, transzparensebben és egyszerűbben ezeket az utalásokat végrehajtani. És egyébként itt az előző negyedévben több mint 50%-a ugye az utalásoknak ugye instant volt, ami a mi definíciónk szerint annyit jelent, hogy 20 másodperc alatt ott van a pénz a küldőtől egészen a befogadóig.
Kérdeznélek úgyis az ügyfélélményről, ha már ezt a 20 másodpercet mondtad. Amikor a két srác annak idején rájött, hogy ráfizetnek, hogyha pénzváltóhoz vagy bankhoz mennek, akkor az idő nem volt talán olyan sürgető, nem volt fontos. Jó lett volna estére is, hogyha abból a fontból euró lesz, vagy fordítva. Nyilván a szempontok változtak, a gyorsaság most már lehet, hogy első, vagy az olcsósággal, vagy az olcsóbbsággal, vagy a kevesebb költséggel kéz a kézben jár.
Igen, igazából azt látjuk, hogy kinek mi a fontosabb, tudod. Tehát most már nagyon színes, és nyilván itt a 16 millió ügyfélből nem lehet csak egy olyat mondani, hogy neki mondjuk az ára legfontosabb, neki a gyorsaság. Különböző ügyfeleink vannak, és ugye már nem csak ilyen, hogy is mondjam, tehát üzletek, illetve bankok is használnak tulajdonképpen minket, tehát nagyon sokféle igényt kell nekünk kielégíteni egyszerre, úgyhogy talán nem is lehet ezt mondani, hogy ez a fontosabb, az a fontosabb, minden fontos, és mindent próbálunk ugye nyilván ezért javítani is ebben.
Ez egy nagyon furcsa dolog, de most, ahogy hallgatlak, azon gondolkozom, hogy minél több ember él máshol, mint ahol született, minél többen migrálnak valahova, bármilyen szándékkal, ezeknek a lehetőségeknek annál nagyobb tere nyílik, igaz? Na, nem véletlenül azt olvastam, hogy 100 000, hetente 100 000 új ügyfeletek van csak a Wise-nál.
Igen. Hát ez kicsit ugye megveszik ugye a személyes és a céges ügyfeleknek, de pontosan. Tehát azt látjuk, hogy, és igazából ez a Wise fejlődésére is így vissza lehet hozni, tulajdonképpen mondom 2011-hez, amikor 2 emberrel indultunk, és most már 16 millió van. Ez pont azért lényeges, és ez pont azért jöhetett össze, mert az a fenntartható növekedés, aminek mindig is szempont volt, az azért jöhet létre, mert hallgatunk arra, amit az ügyfeleink nekünk mondanak, és hogyha hallgatunk arra, amit az ügyfeleink mondanak, akkor pedig pontosan az történik, amit ezzel a hetente 100 000-es ügyfélszámmal is történik, hogy tulajdonképpen itt nagyjából itt a belső számításaink alapján itt az embereknek kb. Így a 66%-a ugye valamelyik ismerőse által kezdi el használni a Wise. Tehát
ajánlás,
a tanikus növekedés, ez így nagyon-nagyon magas. Ugye csak, hogy kicsit visszacsatoljak az előző kérdésben, hogy ez az ára, és hogy talán miért történik ez az organikus növekedés. Hát az egyik oka az biztos, hogy csak 2022-ben a mi számításunk alapján olyan 1,5 milliárd fontot spóroltunk az ügyfeleinknek. Azzal összehasonlítjuk, hogy mi lett volna, hogy mondjuk egy tradicionális bankkal küldtek volna bármiféle nemzetközi utalást. És azért én azt gondolom, hogy ezt így az emberek értékelik. Tehát nyilván most nem arról van szó, hogy a banki profitban lesz kimutatva, hogy ez a rejtett költség, hanem az emberek ezt elkölthetik bármire, amit ők szeretnék. Ez az ő zsebükben marad.
Ha most bankos sapkában hallgatnak be téged, akkor azért csak fájna ez a hiány, mert ezek az ügyfelek nem ott intézik a pénzügyeket, az e-fajta pénzügyeket, ahol annak idején. A bankok nem mozdultak rá erre a lehetőségre az elmúlt 10 évben? Tehát nem lett nagyobb a verseny?
A verseny az mindenképpen nagyobb és növekszik, de ezt igazából mi ennek örülünk. A Wise-nak az egyik célja, amikor elindult, és még ma is, hogy tulajdonképpen a transzparenciát, azt, hogy ugye magában az egész iparban ez, hogy az ember mennyit fog fizetni, miért fog fizetni, mikor fog a pénz maga elküldeni, tehát ezt is javítani szeretnénk. Tehát amellett, hogy nyilván az ügyfeleinknek a lehető legjobb élményt nyújtsuk, amellett azt szeretnénk, hogy magában az egész iparban is egy transzparensebb látásmód legyen így az általánosan. És ahhoz, hogy igazából a bankok tudjanak velünk versenyezni, ez csak úgy tudjuk elérni, vagy csak úgy tudják ők is elérni, hogyha transzparensebbek lesznek, amivel igazából a nap végén az ügyfelek igazából nyernek.
Viszont Magyarország is nyer, ugye, mert ha jól olvastam, akkor a Wise ugye jelenleg 5000 embert foglalkoztat világszerte, ebből 700-an Budapesten dolgoznak, és ami jó hír, hogy a Tallinni után ez a második legnagyobb központotok az Unióban.
Pontosan. A maga Budapest egy nagyon kulcspontosságú iroda a Wise szempontjából, és elég színes, hogy is mondjam, funkciók képviseltetik itt magukat. Mire gondolok? Tehát én is ugye egy termékfejlesztési csapatnál dolgozom, és még van vagy nem tudom 15 termékfejlesztési csapat legalább így a Wise irodában. Ezen felül nyilván a különböző operation, marketing, ügyfélszolgálat, de ez mind megjelenik nálunk, ami azért itt nagyon jó, hiszen nem arról van szó, hogy itt valami csak kiszervezett, valami nem tudom, hogy szóval irodalmi, hanem pontosan ennél egy sokkal több. És innen van befolyásunk az egész globális változami termékre, csak hogy egy példát mondjak, én az észak-amerikai régiónak a befizetéséért vagyok felelős, illetve a csapatom ezt fejleszti. Tehát ez szerintem egy rendkívül izgalmas dolog, hogy Budapesten igazából Észak-Amerikába fejlesztünk ugye a Vájznak.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk Pápai Attila Vájz itt a turizmus.com-ban. Szép napot neked, köszönöm.
Köszönöm a lehetőséget, szervusz.
Folytatódik a Monitor délután, a turizmus.com összeállításunk néhány hetes hír, ez talán pont két hetes, újra nyit a Soproni Hotel Lővér, új bérlővel állapodott meg a Danubius, a bérlő a hotelen Móra vezérigazgató Klem Balázs. Jó napot kívánok, szervusz Balázs!
Jó napot, szervusz András!
Azt mondtam, hogy két héttel telt, és egy hónap múlva nyitjátok is, ugye a Lővért?
Április közepén nyitjuk a szállodát. Ő ugye 9-én volt az átadás átvétel, és erre van időnk így ilyetén.
Gondolkoztam ezen, az még egy lakásban is nehéz egy hónap alatt beköltözni, és ezt újra nyitni, azért egy ekkora szállodát, egy ilyen mútuszállodát sem lehet könnyű. Ennek mi volt a feltétele?
Nagyon korrektően, normálisan rakták le ezt a szállodát, amikor bezárták, tehát minden a helyén volt egy nagy takarítás szükségezik, néhány biztaki apróságnak a megjavítása, és tudjuk fogadni a vendégeket.
Amikor új bérlő van, akkor új személyzet van?
Persze, persze. Erre készültünk, toboroztunk, és ha is nem a főszezon kellős közepén vagyunk, hanem az előtt. Bizonyos pozíciókra már a szerződés, amikor mondtunk egy igent, és még nem írtuk alá, hogy nem vettük még át a szállodát, azóta azért volt időnk keresni személyzet, és volt az állományunkban olyan személy, aki tudott középvezetőként tevékenykedni és vezetőként.
Az előző bérlő az azért szállt ki, és még beszélgettem is akkor erről, mert ugye ötszörösére emelkedett a rezsi, egészen pontosan lehetett tudni, az energiaköltség az 80-ról 240 millióra emelkedett volna, azt mondta, hogy ez így nem megy. Az új bérlő, a Hotel & More, ezt úgy tűnik, hogy meg akarja, vagy meg tudja oldani. Nyilván ez egy jó kérdés, hogy hogyan.
Ez egy elég érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy ha olyan üzemi szerződésekkel tudunk dolgozni, amelyek mondjuk euró alapú világpiacjához kötöttek, sokkal könnyebb. Másrészt pedig figyelve az energiának alakulását, nem volt olyan elrettentően magas, nem szaladt el a tész folyamán olyan elrettentően magas az energiaára, ergo ki lehet gazdálkodni.
Nyilván ezért vannak szerződések, amiket ilyenkor vagy lehet újra kötni, vagy nem. Az nagyon fontos, hogy meddig szólnak ott az energiaszerződések a szolgáltatókkal.
Lehet is újra kötni, de mondom, hangsúlyozom, tehát ugye eleve olyan szerződések voltak, amelyek világpiaci árhoz kötött euró alapú szerződések voltak, nem volt annyira magas, hogyha csak figyeljük a tendenciákat az elmúlt és szeptember októberétől, a tér kellős közepén a gázárak visszazuhantak az energiaválságot megelőző árakra. Ugye nyilván van egy üzleti kockázat ebben valamilyen szinten, de nem elrettentő üzleti kockázat van benne, figyelve az energiárak alakulását, és vannak olyan biztonsági megoldások, amelyekkel tudjuk csökkenteni az energiafelhasználást.
Hova pozícionáljátok a Hotel Lővért? Én emlékszem, hogy még gyerekkoromban voltam ott először, hát akkor egy fantasztikus dolog volt a Hotel Lővérben lakni. Most hova pozícionáljátok 2023 tavaszára?
Ugyanoda, egy régi ikonikus szálloda, ugye 40 évvel ezelőtt a Hungár Hotel nyitotta meg, 1982-ben. Előtte is volt egy szálloda a helyén, azt hiszem egy fenyves hotel lehetett, a 30-as években nyitották, abból alakították a Hungár Hotel egy ilyen szállodává. Én ugyanúgy három csillag szuperiorra pozícionálom ezt a szállodát, nagyon-nagyon sok törzs vendége volt, és remélem azok vissza is jönnek.
Igen, ez egy nagyon rossz hír volt, amikor erről beszéltünk, meg beszélt a sajtó, hogy egy ilyen ikonikus szálloda zár be, van egy jó néhány ilyen, de nagyon nagy szerencse az, hogy általában gyakran vannak új bérlők is, vagy új tulajdonosok is, új üzemeltetők is ezekre a szállodákra. A Hotel & More hogy számolja ezt az évet? Valakivel most éppen szót váltottam az elmúlt nap pont erről, ő azt mondta, hogy a márciustól nagyon tartottak, aztán húsvéttől úgy tűnik, hogy minden belendül, sőt, hát az most már látszik a foglalásokban is, meg a nyári foglalásokban is, hogy nagyon erős lesz ez a szezon, jóval erősebb, mint a 21-es.
Amit nézünk, ugye a 19-hez kezdünk visszatérni. Az első negyed év borzasztó erős volt, ahhoz képest az elmúlt két évben volt. Majdnem, hogy visszatértek a 2019-es számok vidéki szinten. Én egy nagyon-nagyon erős szezonra számítok, az előfoglalásokból itt élve, tehát nem csökkent az utazási kedv belföldi szinten, de külföldi szinten sem, a fővárosi mutatókat nézve.
Tegnap talán a híradásokban is benne volt, talán 20%-kal erősebb az előfoglalás most húsvétra, tehát a nyári szezonra talán még nagyobb. Ez a lendület, ez kitarthat? Ugye tavaly év végén pessimistábbak voltunk. A közhangulat, a turizmus idegenforgalmat illetően pessimistább volt, mint ahogy most lehet hallani.
Volt egy ijegység nyilván az energiaárak tekintetében. Nemzetközi szinten azért egy kisebb hisztéria alakult ki. Mindenki attól rettegett, hogy nem lesz energia, olyan drágán lesz energia. Valóban fölmentek az energiaárak, valóban elszálltak az energiaárak. De a turizmus nem állt meg. Tehát én azt gondolom, hogy biztos, hogy vannak olyan szegmensek, ahol egy kicsit visszafogottabbak a számok, de nem számottevő, hála jó Istennek, magyarországi viszonylatban.
Jó, szóval akkor április közepén nyit a lövér, 3 csillag szuperior minősítéssel, ugye jól olvastam?
Így van, ez is volt rajta, és ez is marad.
Klem Balázs, Hotelen Mor vezérigazgató, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.